Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltár így kezdődik, adjatok hálát. Elfoglalva a 426. ének első-második verseit énekeljük. A 426. dicséret így kezdődik, már kereszten várra vettem. Ne félj, mert veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságos jobbommal támogatlak. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással magasztalunk téged azért, hogy erősíted a mi szívünket, a mi hitünket, és azt mondod, ne félj, mert én veled vagyok. És olyan jó ezt hallani ebben a mai élethelyzetben, amiben vagyunk, körülvesz bennünket annyiféle információ, és bizony belopakodik a félelem a szívünkbe, és olyan jó, hogy te bele kiáltasz a mi lényünkbe, és azt mondod, ne félj, nem kell félned, mert veled vagyok. És valóban, Urunk, ha te vagy velünk, mindeneknek teremtője, az életnek ura, nincs okunk félni semmitől. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan könnyen levesszük rólad a tekintetünket, és bizony akkor már félhetünk, mert magunkba vagyunk, és egyedül bizony olyan gyengék, erőtlenek vagyunk, de amikor veled mehetünk, akkor te vagy az erős, és ott lehet bennünk, hogy olyan jó, hogy ilyen erős oltalmunk van, hogy hozzád tartozhatunk. Kérünk, hogy ezen a mai estén is jöjj közel, hogy tapasztaljuk, érezzük jelenlétedet, lássuk azt, hogy terved van az életünkre, azt, hogy szeretsz minket, fontos vagy, csak vagyunk neked. És Urunk, ha ránézünk a keresztre, akkor ez mind valóság. Úgy szerettél, hogy odaadtad a fiút értünk. Kérünk, így, légy itt, tedd áldássá ezt az alkalmat, és erősítsd a veled való kapcsolatunkat, add, hogy úgy tudjunk tovább menni, hogy megbátorodunk, követünk téged, vallást teszünk rólad, és másoknak is téged ajánlunk, hozzád vezetjük azokat, akik utat keresnek, akik szintén félnek, akik betegségekkel küszködnek, mert te vagy a mi pásztorunk, te vagy a mi gyógyítónk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel második könyve, 5. fejezetének 17. versétől a fejezet végéig, tehát a 25. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje szól hozzánk Sámuel második könyve, 5. fejezetének 17. versétől a következőképpen. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Dávidot Izrael királyává kenték, fölkelt az összes filiszteus, hogy megkeressék Dávidot. Amikor Dávid ezt meghallotta, levonult a várhoz. A filiszteusok pedig odaértek és elszélettek a Refáim völgyben. Akkor megkérdezte Dávid az urat, elmenjek-e a filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Az Úr így felelt Dávidnak, menj el, mert bizonyosan a kezedbe adom a filiszteusokat. Dávid tehát elment Bál-Perácimba. Ott megverte őket Dávid, és azt mondta, szétoszlatta az Úr az én ellenségeimet, mint a szétfolyó vizet. Ezért nevezte azt a helyet Bál-Perácimnak. És ott hagyták a bálványaikat, amelyeket aztán Dávid és szolgái összeszedtek. Azután ismét feljöttek a filiszteusok, és elszélettek a Refáim völgyben. Megkérdezte Dávid az urat, ő pedig ezt felelte, most ne menj egyenesen rájuk, hanem kerülj a hátuk mögé, és a szederfákkal szemben támad meg őket. És amikor a szederfák teteje felől menetelés zaját fogod hallani, akkor indulj el, mert akkor előtted megy az Úr, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy cselekedett, ahogy az Úr parancsolta neki, és vágta a filiszteusokat Gebától fogva egészen Gézerig. Kedves testvéreim, amikor legutóbb Dávid életéről beszéltünk, akkor még nem volt király. Azt láttuk, hogy Saul, Izrael királya vereséget szenved a filiszteusoktól. Megölik őt, vagy elesik a csatában. Ha ténylegesen nem is ők ölték meg, de ugye ott kapott halálos sebet. Meghaltak vele együtt a fiai is. És mindez jelezte Dávid számára, aki addig bujdosó volt, hogy eljön egy új korszaka számára. Véget ér a bujdosás, és beteljesedik Isten ígérete. Hiszen Isten Sámuel próféta által már jóval korábban kijelentette, hogy te leszel Saul után a király. Neked adom a trónt, neked adom az uralmat. De Dávidnak sokat kellett erre várni, és láttuk többször is, hogy ő nem maga szerezte meg a trónt, hanem kivárta azt a pillanatot, amíg Isten megnyitja a kaput, és Saul halálával ez megtörtént. És ha figyeljük, akkor sem vezet egyenes út a teljes körű uralkodáshoz. Tehát Dávidot Isten lépésről lépésre vezeti. Először Júda királya lesz. A júdaiak látják meg, hogy Isten őt választotta, és ezért felkenik. De ugye Izrael 12 törzsből állt, és Júda csak egy volt közülük. Tehát egy törzs fölött uralkodik 7 éven át Dávid. És jó ezt látni, és a magunk életére is alkalmazni, hogy Isten országában a dolgok, azok nem rohamléptekben mennek. Ugye az ember ma szeretne minden gyorsan és azonnal elérni, megszerezni, véghez vinni, de Isten országában másképp megy. Még az is, aki ígéretet kap, ki kell, hogy várja, amíg Isten nyitja meg a kapukat. És Dávid ezt nagyon jól tudja. Nem tör be sehova erőszakkal, nem sietteti a dolgokat. Nem megy oda Izrael elé, és mondja, hogy igen, Isten engem választott, ezért engem illet a trón. Hanem elfogadja azt is, amikor a 11 törzs még Saul egyik fiát, Isbósetet teszi királlyá. És nem vonul ellene háborúba. Sőt, amikor majd az ő hadsereg parancsnoka Abner, vagy Joáb megöli Isbóset hadsereg parancsnokát, Abnert, akkor az fáj Dávidnak, mert ő nem fegyverrel akar harcolni a testvérei ellen, hanem azt akarja, hogy szövetségre lépjenek, hogy valóban mindenki önszántából ismerje el királynak. És nem azért, mert ő ezt fegyverekkel kényszeríti ki. És ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten nem erőszakkal kényszeríti ki a mi hódolatunkat. Nem erőlteti ránk magát, úgy, ahogy Dávid nem kényszerítette térdre Izrael fiait, Isten sem. Nem úgy jön hadsereggel, hogy igen, mától fogva engem kell az életetek királyának tartani. Hiszen Isten Jézusba jött el. És hogyan? Egy egyszerű tanítóként járta Izrael területeit, és mit csinált? Nem, hogy kényszerített, lehajolt, bemutatta Isten hatalmát, és megélte a bűnösök, a nyomorult, elveszett betegek, kilátástalanul élő emberek felé az Istennek a kegyelmét és szeretetét. Megélte azt, hogy még nektek is van esélyetek. Isten rendbe tud hozni. És sok embert meggyógyított, megszabadított, és aztán rájuk bízta, hogy vajon meglátják, hogy ki vagyok? Mert Jézus is arra törekedett, hogy mindenki önként ismerje el királynak. Nem vonult be Jeruzsálembe hadsereggel, még ugye a nagy héten sem, virágvasárnap, figyelik őt, és várják az emberek, hogy majd jön ez a Jézus fehér ló hátán, és végre király lesz. És kiderül, egy szamár hátán érkezik, és ezzel is üzen, hogy én nem akarok hadsereggel bevonulni, mert nem az a célom, hogy meghódoltassalak, hanem az a célom, hogy fölismerjétek ti magatok, hogy rám van szükségetek. Én azt szeretném, ha ti magatok jönnétek és mondanátok, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! És akkor könyörülök, akkor lehajolok, akkor megoldom a problémádat. De ezt neked kell kimondani. Ugye hányan mondták, a vak Bartimeus, ugye, amikor Jézus vonul be, vagy bemegy Jerikóba, és majd onnan indul Jeruzsálembe a keresztre, és ez a vak ember rádöbben, hogy az élete utolsó esélyével találkozik. Jön Jézus, honnan tudja, hallja a nagy zajt, és megkérdezi, mi ez itt, és mondják, hogy a názáreti Jézus jön, és ő már hallott róla. És ott lesz a szívében a remény, hogy ez a Jézus, mint vissza tudja adni a látásomat. Ez a Jézus tud rajtam segíteni, és akkor elkezd kiabálni, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És ezt várja tőlünk is. Hogy lássuk meg, ő az, aki segít, kiáltsunk, hívjuk, és ő könyörül. És senkit nem erőszakkal hódoltatott meg. És amikor, persze ilyenkor ott van bennünk, hogy de más tudunk a történelemből. Ugye elindult a kereszténység, mennyi vér tapadt hozzá, az egy dolog. De az nem Jézus. A politikai kereszténységet nem szabad Jézussal azonosítani. Jézus nem erővel jön, hanem mit is mond, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ő szelídséggel jön, szelíden szól. Már az Ószövetségben is. Illés is azt gondolta, hogy az Isten a mennydörgés, és Isten azt mondja neki, hogy állj be oda a szikla barlang szájába, és figyelj. És villámlott, és dörgött, és földrengés volt, és Illés rádöbbent, hogy ezekben nincs jelen Isten. És egyszer hall egy halk szelíd hangot, és átéli, hogy a halk szelíd hangban van ott az Isten. Hát így jön. Egy halk szelíd hang megszólal a szívembe, a lényembe. Mert Istennek van üzenete, Isten engem keres. Aztán 7 évig uralkodik Dávid, és eljött az idő, amikor belháború árán, de a többi 11 törzs rádöbbent, hogy Dávid a megoldás, hogy őt kell királlyá tenni. És most ezt az időszakot látjuk, királlyá kente egész Izrael az 5. fejezetben Dávidot, ő Jeruzsálemet teszi a fővárossá, és alig, hogy elkezdi az egységes Izraelben az uralkodást, azt olvassuk, hogy a filiszteusok meghallják, hogy Izrael királyává kente Dávidot. Eddig a filiszteusok uralkodtak Izrael fölött. Nagy és erős nép. Modern nép volt, hisz már ismerték a vasat, meg tudták munkálni, és nem engedték, hogy Izrael fiai is vashoz jussanak, meg legyenek olyan mesterembereik, akik a vasat meg tudják munkálni. Még ha egy kapára, kaszára volt szükségük, azért is el kellett menni a filiszteusok városaiba, és az ottani kovács készítette el ezeket az eszközöket. Tehát technikai fölénybe voltak a filiszteusok. És egész életében harcolt ellenük Saul, de igazából nem tudott döntő győzelmet aratni. Sőt, úgy hal meg, hogy a filiszteusok győznek, és Izrael fiai meg újra menekülnek, elbújdosnak, mert félnek. És amikor Dávid szövetségre lép az összes törzsel, a filiszteusok egyszerűen megtanácskozzák, és azt mondja, ezt nem lehet engedni. Hogyha ők összefognak, akkor megtörik fölöttük a hatalmunk. És akkor a filiszteusok elindulnak Izrael ellen. Gondolják, hogy még Dávid most lett király, nincs még erős hadserege, most mindjárt az elején kell őt megfogni. És ilyen a sátán. A sátán mindig jön, amikor látja, hogy valaki kezd felemelkedni, kijönni az ő kezei közül, kezdi rendezni az életét, vagy
Amikor azt látja, hogy az Isten népe között egyetértés van, akkor azt látja, hogy egy gyülekezetben Isten lelke munkálkodik, és együtt haladnak a keskeny úton, dicsérik az Urat, szolgálják, bizonyságot tesznek, akkor azt lehet látni, hogy a gonosz mindent megtesz, hogy ezt az egységet, egy gyülekezetnek az erősödését ezt megállítsa. Mert a sátánra ott van veszély, amikor a keresztjének, a Krisztusban hívők a gonosz ellen kezdenek el harcolni. Amikor imádkoznak azért, hogy a sok bajba levő ember szabadulást nyerjen, megismerje Jézus, amikor imádkoznak, hogy a sátán ereje megtörjön, ez nem tetszik a gonosznak. Mit csinál? Szembefordítja a hívőket egymással. Elkezdenek teologizálni. Elkezdenek azon vitatkozni, kinek van igaza és kinek nincs. És ez jó a sátánnak, mert akkor már nem azzal foglalkozunk, amivel kellene. És ezt csinálta, ezt akarta elérni Dávidnál is, hogy megtámadjuk, és megtörik az egység, megtörik a népnek a bizalma Dávidban, ha mi most legyőzzük. Azt fogják mondani, nem tud minket megvédeni. És a sátán ezt akarja elérni, hogy egy-egy győzelmet arasson az Isten népe fölött, mert akkor az emberek azt hiszik, Jézus legyőzhető. Nem. Jézus a győztes. És Dávid első csatájára készül, mint király, és érdemes figyelni, hogy amikor ő is meghallja, hogy jönnek a filiszteusok, akkor mit csinál? Megkérdezi az Urat. Egy király, egy hadsereg parancsnok nem azzal kezdi, hogy na majd most megmutatom, nemrég választottak meg, bizonyítanom kell, hanem először megy, hogy megkérdezze az Urat. Ez azt üzeni nekünk, hogy Dávid függetlenül attól, hogy király lett, a helyén kezeli önmagát. Embernek, teremtménynek, akinek van gazdája. Nagyon sokszor ez az embernek a problémája. Ahogy rendeződik az élete, vagy az életben halad lépcsőről lépcsőre, elfelejti, hogy teremtmény. Elfelejti azt, hogy ő az Istennek az alkotása, és van gazdája. Elfelejti, hogy neki is van ura. És úgy él, mintha ő mindent megtehetne. Ugye ezt lehet látni ma is a társadalom minden szintjén. Az ember azt hiszi, hogy ő az Isten. De Dávidot nem ragadja el a hév, hanem megmarad. Teremtménynek jelzi, hogy igaz, hogy király, de neki továbbra is az Úr segítségére van szüksége. Ő nem akar függetlenedni Istentől, mert korábban megtapasztalta az ő hatalmát, és most is bízik benne. És nagy dolog, amikor egy király azt mondja, hogy én nekem továbbra is Isten segítségére van szükségem. Nagy dolog az, amikor egy ember kimondja, hogy nekem Istenre van szükségem. Amikor eljutunk oda, hogy hát rábízom magam Jézusra, legyen ő az életem királya. Ez egy óriási dolog. És Dávid ezt kimondta, megmaradt így az Istennel való kapcsolatban, megmaradt alázatban. És tulajdonképpen ugye rábízza ezt az egész ügyet az Istenre. Amikor megkérdezi, hogy felmenjek-e a filiszteusok ellen, kezembe adod-e őket, akkor rábízza, hogy legyen úgy, ahogy Isten dönt. Ha azt mondja, menjek, megyek. Ha úgy szól, hogy ne menjek, akkor nem megyek harcolni, majd ő elrendezi ezt a dolgot. És ez hit kérdése. Dávidnak erős hite van az Úrban. Hát tulajdonképpen ezen nem is lehet csodálkoznunk, Mert milyen erős hittel kellett rendelkezni ahhoz, amikor még fiatal emberként a hatalmas, hős, bajnok Góliáttal ki kellett állnia. Csak is hitáltal tudott szembeszállni vele, és győzedelmeskedni fölötte. Az emberi tudás, az emberi technika nem segített, és Dávid nem is ment bele ebbe, hanem azt mondta, én Istenre nézek, a nevét hívom segítségül, és általa fogok győzni. És ő ezt nem felejtette el. És olyan jó, ha nem feledjük el, hogy mit tett Isten már korábban az életünkbe. És ahhoz vissza tudunk nyúlni, abba bele tudunk kapaszkodni egy-egy válságos pillanatba. Hiszen Dávidot is azért ez hirtelen érte, alig hogy király, meg kell szervezni az országnak az életét, ki kell alakítani annyi mindent, kiépíteni a fővárost, eldönteni, hol lesz majd a kultikus hely, és egyszer csak jönnek a filiszteusok. Nem könnyű ez a pillanat, és Dávid Istenhez fordul. És mit mond az Úr? Menj el, mert biztosan a kezedbe adom a filiszteusokat. Tehát Isten bátorítja, menj, győzni fogsz. És ehhez is hit kell, hogy elfogadjam, amit Isten mond, hogy tényleg úgy lesz. Menjek, és majd ő győzelmet ad nekem. És valóban így történik, Dávid megveri a filiszteusokat, így olvassuk, ott megverte őket Dávid, és azt mondta, szétoszlatta az Úr az ellenségeimet. Hát milyen fantasztikus! Mit ír a Szentíró? Dávid megverte a filiszteusokat. És mit mond Dávid? Az Úr szétoszlatta az ellenségeimet. Dávid nem magáról beszél. Nem magának tulajdonítja a győzelmet, hanem tudja, hogy Istentől kapta ajándékba. És de jó, hogyha mi is így látjuk az életünknek az előrehaladását. Hogy nem azért tudtam győzelmet venni, mert én vagyok a kiváló király, a kiváló harcos, mert én nagyon értek hozzá, hanem Isten oszlatta szét a problémát. Isten ajándékozott meg győzelemmel. Tehát ez is Dávidnál hatalmas alázat, hogy nem magát dicsőíti. Emlékezzünk vissza, hogy amikor Saul egy győzelmet aratott a filiszteusok fölött, emlékoszlopot állított magának. Ő nem Isten dicsőítette, nem azt mondta, hogy Isten verte meg az ellenségemet, Isten adott nekem győzelmet, hanem egy oszlopot állított, amire ráíratta az ő érdemét, hogy mindenki lássa, hogy Saul győzött. Az Isten gyermeke pedig mindig Istennek állít oszlopot. Mindig azt mondja, hogy nézzétek, nem én, hanem az Úr győzött. Nem magamról beszélek, nem magam állítom a középpontba, hanem az Urat. Mert én nem is tudok győzni. Nem is tudunk győzni. Az életünk bizonyítja. Nem tudunk. Olyan egyszerű dolgokban elbukunk. Ki a győztes? Jézus. És ha őt követjük, ha rábízzuk magunkat, általa mi is győztesek lehetünk. És ott hagyták a bálványaikat a filiszteusok. Ez azt jelenti, hogy olyan vereséget szenvedtek, amiben kézzel fogható volt, hogy az ő istenei csak bálványok. Azért hagyják ott, nem érnek semmit. Nem tudnak segíteni. Szembe kerültünk az élő Istennel, Izrael istenével, és ő győzedelmeskedett. És a mi istenségeim egy fabatkát nem értek, és ott hagyják. És de jó lenne, mi is úgy mennénk, ott hagyjuk azokat a dolgokat, amikbe eddig bíztunk, amikről kiderült, hogy nem érnek semmit, esetleg még mélyebbe taszítanak, mint amiben voltunk, az egyedüli segítség, megoldás az az élő Isten. És mit látunk? Azért nem hagyják annyiban a filiszteusok, igaz, most vereséget szenvedtek, de újra próbálkoznak. És ilyen a gonosz. A gonosz soha nem adja föl. Nem mond le rólunk. Nem akarja, hogy Jézus legyen a gazdánk. Újra utánunk jön, újra le akar győzni, meg akar félemlíteni. És ezt látjuk ma is, ugye, hogy újra támad. Ez a vírushelyzet is azt jelenti, újra támad, meg akar ingatni a hitünkben, el akarja érni, hogy ne Istentől várjuk a segítséget, az oltalmat, magunkban bízzunk, vagy az ember tudásában, az emberi megoldásokban. És jönnek a filiszteusok, és mit látunk? Dávid mögött van egy győzelem, és nem azt mondja, hú, győztem, most már kiváló hadvezér vagyok, értem a dolgomat, hanem újra megkérdezi Istent. És ez talán még nagyobb dolog, mint először. Ugye, mert az volt az első csatája. Hát persze, megkérdem Istent. Nem voltunk mi is sokszor így, hogy először, amikor egy újnak nekifogtunk, megkérdezzük Istent. De amikor ismét ugyanazzal a dologgal kerülünk szembe, már rutinból cselekszünk. Mert azt hisszük, ez már nekünk megy. Pedig még a sportolók is rájöttek arra, hogy egy bajnoki címet megszerezni könnyebb, mint megvédeni. És Dávid ezt fölismerte, hogy az első győzelem az könnyebb volt, mint másodszor is győzni, és hogy először Istenre volt szükség, másodszor is ő rá van. És Dávid nem magában bízik, nem magára épít, hanem újra Istent kérdezi. És Isten válaszából azt látjuk meg, hogy Isten különböző módokon oldja meg a problémát. Tehát kétszer nem ugyanazt a taktikát alkalmazza. Isten a mi életünkben is így van, hogy kétszer nem ugyanazt a útvonalat követi. És ezért kell rá figyelnünk. Ő mindig más megoldást mutat. Másrészt minden ember életében másképp munkálkodik. Nem ugyanarra a kaptafára dolgozik az Isten. És Dávid figyel az Úrra, és Isten megmondta, amikor hallod majd a menetelés zaját, akkor indulj, mert akkor előtted megy az Úr. Tehát ki kell várni, amíg Isten elindul előtte. És sokszor ez a nehéz. Itt bukott el Saul is, nem tudta kivárni, amíg Isten megérkezik a táborba. Nem tudta kivárni, hamarabb cselekedett. És de sokan elbuknak itt, hogy várok el, ma igen, Uram, de nem várom meg, amíg Isten válaszol. Nem várom meg, amíg előttem megy, hanem én indulok. És ott már bukás a vége. Dávid azonban várt, maga elé engedte Isten, és aztán ő követte. És ez a hívő élet. Magam elé engedem Jézust. Hisz ő így mutatkozik, hogy én vagyok a jó pásztor. És Izraelben a pásztor az mindig a juhok előtt ment. És az ő hangjával terelte és igazgatta a bárányokat. És ezt jelenti hitben élni, hogy magam elé engedem Jézust, figyelek a hangjára, az ő igéjére, és követem. És így zárja a Szentíró, Dávid úgy cselekedett, ahogy az Úr parancsolta. Dávid a király, és neki is van ura, a király engedelmeskedik az ő urának, úgy cselekszik, ahogy az ő királya mondja neki. És ez is fontos, hogy Isten az én királyom, és tegyem azt, amit mond. És ha azt teszem, akkor tudok előre haladni, győzni, akkor nem fogok megfutamodni, mert tudom, hogy az Úr velem. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ezen a mai estén a Te igédhez fordulhattunk, és általa megtapasztaltuk, hogy itt vagy velünk. Mert Urunk, rád van szükségünk. Ha Te nem vagy itt, akkor ez az egész alkalom nem ér semmit. Mert Urunk, mi nem tudunk segítséget adni egymásnak. Nem tudunk kiszabadítani senkit a gonosznak a hatalmából. Nem tudjuk megváltoztatni senkinek az életét, még a magunkét sem. És Uram, amikor támad minket a filiszteus sereg, a gonosz, akkor ott vagyunk kiszolgáltatva. De köszönjük, hogy mivel hozzád kiáltunk, téged kérdezünk, nem hagysz magunkra. Olyan jó látni, hogy Dávidot nem ragadta el a hatalom, hanem tudta, hogy továbbra is rád van szüksége. És Uram, hogy mi is így mindig téged kérdezzünk. Hadd érezzük át, hogy igenis szükségünk van rád, a te hatalmadra, a te kegyelmedre, a te segítségedre. És Urunk, így vidd előre az életünket. És köszönjük, hogy amikor rád figyelünk, győzelemet ünnepelhetünk. Mert Te, Uram, minden ellenségünknél hatalmasabb vagy. És könyörülj, hogy ha győzünk, és legközelebb újra nehézséggel, problémával találkozunk, akkor is kérdezzünk. Ne mondjuk azt, hogy mi nekünk ez már megy, hanem inkább engedjünk téged magad elé, magunk elé, és mi maradjunk meg a nyomodban, és kövessünk téged. Mert ha veled megyünk, ha te nyomodban maradunk, célba érünk, életre jutunk, hisz te örök életet készítettél Jézus Krisztusban, mindazok számára, akik hisznek benne. Köszönjük a kereszt hatalmát. Köszönjük, hogy ott legyőzted a mi ellenségünket, a bűnt, a gonoszt, a halált, és így reménységünk lehet az örök életre. Kérünk így a betegekért, Uram, mindazokért, akik gyógyulást várnak, így visszük eléd gondok testvérünket, műtét után, te adj neki felépülést, megerősödést, az, hogy tudjon dicsőíteni téged, és továbbra is rád nézzen. De minden beteget így a kezedbe teszünk, Uram, mert neked van hatalmad őket meggyógyítani, szabadítani, megerősíteni, hogy a betegségben is a te tanítványaidként tudjanak élni, hogy bizonságtétel legyen az életük az életünk. Így visszük eléd az egyedül élőket, megfáradtakat, családokat, gyermekeket, fiatalokat, könyörgünk, Urunk, népünkért, egyházunkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten tiszteletünk végén a már megkezdett 426. dicséretünknek az utolsó versét énekeljük, kegyelemből dicsőségbe.